Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliai Látomások című sorozatunknak az 5. előadásához érkeztünk. Újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, olyan prófétához érkeztünk, aki harmad magával egyike volt a babiloni fogság idején működő prófétáknak, előtte Jeremiás prófétált, vele egy időben Dániel, a mai témánk Ezékiel látomásai. Ezékiel próféta időszámításunk előtt 597-ben jutott fogságba, tehát a második fogoly csapatok között volt. 605-ben kezdődik ugye ez a bizonyos 70 éves babiloni fogság, 605-ben és 535-ig tart. Ezékiel próféta, mivel a második fogolycsapatokkal érkezett Babilóniába, és Babilóniának olyan vidékére, ahol a zsidók nagy számban letelepedhettek, és viszonylag emberséges körülmények várták őket itt Közép-Mezopotámiában, vagyis külön kis falvakba települhettek, maguk választhattak maguknak elöljárókat, maguk művelhették a földet, vagy folytathattak kereskedelmi tevékenységet. Tehát ez deportálás volt, de ne egy 20. századi, vagy egy náci deportálásra tessenek gondolni. Ez egy emberséges fogságba vitel volt. Csupán a szülőföldtől kellett megválni. Úgyhogy Ezékiel próféta könyvét két részre szokták osztani. Az első nagy rész, mert ugye több részből áll maga a könyv, de az első nagy rész az addig tartó proféciákat és prédikációkat foglalja magába, ameddig nem jött el Jeruzsálemnek a harmadik ostroma, ez 586-ban, tehát 11 évvel a második fogságba vitel után történt. A profétának azért kellett fellépnie, a fellépésének az ideje egyébként 593-592, tehát 5 évvel a fogságba vitel után. Itt azért kellett szólnia a prófétának, mert az ide deportált zsidó emberek meglehetős nagy reménységgel voltak, hogy nagyon gyorsan visszatelepülhetnek majd a hazájukba, és Jeruzsálemet talán le se fogják rombolni. Ahogy ma mondani szokás, a hamis váradalmak ellen kellett prófétálnia. A könyvének az első nagy része tehát arra figyelmeztetett, hogy ez a fogság elkerülhetetlen, ebből nem fog gyorsan visszamenni a zsidó nép. Ugye ezt tudjuk, hogy ez igenis 70 évig tartott, és még a 70 év után is nagyon sokan itt maradtak ezen a történelmi területen, és vagy le kellett hűteni ezeket a hamis váradalmakat azért, mert Ezékielnek rá kellett mutatni, hogy nagyon súlyos erkölcsi bűnök miatt van ez a fogság, és ezekből megtisztulni, és ezek után a zsidó népnek újjászerveződni, erre időre van szükség. A könyvének a második része, ami a teljes lerombolás után keletkezett, tehát az 586-os tulajdonképpen be is jelölhetem, hogy a harmadik nagy ostrom után, amikor Jeruzsálemet szinte a földdel tették egyenlővé, és a híres salamoni templomot is ekkor rombolták le, a könyv második része viszont vigasztalásokat tartalmaz, és az eljövendő történelmi szakaszra nézve ígéreteket, de ezeken keresztül az egész emberiség történelmére nézve. Tehát tulajdonképpen az Ezékiel proféciái és látomásai egyrészt a maga korában beteljesedtek, másrészt azonban hosszú-hosszú történelmi korok végén, még ha lehetett volna meghosszabbítani, akkor azt mondhatnám, hogy a mai korra nézve, sőt még a mai kor előtti időszakra, még előttünk van, fognak beteljesedni. Lényegileg a könyv nagyon sok látomást tartalmaz, de én 5-öt írtam föl a táblára, és ez alapján, ha otthon valaki kézbe veszi a könyvet, akkor ajánlom ezeknek a fejezeteknek az elolvasását. Az első három fejezetben van a könyvnek az egyik legszemléletesebb, és nagyon sokak számára a legtöbb fejtörésre okot adó látomás, ezt majd látni fogjuk, hogy azért egy kicsit túlfeszítik a hurta magyarázók, meg különböző cifi irodalmi szerzők, például Danny Ken, aki erről külön könyvet jelentetett meg, de hát én mondjuk cifi irodalommal annyira nem foglalkoznám, Az első három fejezetben, így tudnám röviden mondani, az Isten gondviseléséről szóló hatalmas látomás foglal helyet. Az Isten messze menő gondviseléséről egy elesett és szétszórt nép életében is érvényesülő, megvalósuló gondviseléséről. A második nagy látomás sorozat a 8. és 11. fejezetek között foglal helyet, amikor Ezékiel, aki már itt van Babilóniában, tehát a Tigris és az Eufrátesz folyó közötti területen, látomás formájában betekinthet abba a helyzetbe, amit éppen Jeruzsálemet jellemzi a harmadik fogságba vitel előtt, hogy a nép nem tanult a fenyítő ítéletekből, ugyanúgy pogány bálványistenségeknek áldoznak, és a főpap és a vezető réteg tulajdonképpen egy teljes bálványimádásban süllyed el. Úgyhogy a 8. és 11. fejezet között itt van egy nagyon híres, tehát egy több látomás van, külön híres látomás a 9. fejezetnek a látomása, az ítélő férfiúnak a látomása, aki jön, és mielőtt Jeruzsálemet elpusztítanák, tehát már előrevetíti a harmadik ostrom képét, elpecsételi, eljegyzi azokat az embereket, akik nyögnek és sóhajtoznak az utálatosságok miatt, amik a városban vannak, ami egy előképe lesz, Jelenések könyve 7. fejezete fogja ezt visszaidézni, előképe lesz a történelem végi elpecsételésnek, amikor is a hét csapás idején oltalmat nyernek azok az emberek, akik nyögnek és sóhajtoznak a mi világunkban található utálatosságok miatt is. A harmadik nagy látomás, ehhez majd irodalmi szemelvény is kapcsolódik, a könyvnek talán, ha az összes látomását számba vesszük, a leghíresebb látomása, a 37. fejezetben foglal helyet, ez a csontmező látomás. Erről külön szeretnék beszélni, ez mindig időszerű, de a mai korra nézve profétikusan is vonatkozó látomás. Nehezebb feladat elé állítja az elemzőt, és ezekkel nem csak azért foglalkozom röviden, mert nehezebb feladat elé állít, hanem azért, mert sok minden ismerete szükséges a megnyugtató magyarázathoz. A negyedik látomás csoport a 4-től a 46-ig tartó fejezetig tartó látomások, amelyek az újjáépülésnek a látomásai, a fogságból való hazajövetel utáni újjáépülés látomásaiban az a különlegesség, hogy ezekből szinte semmi nem valósult meg abban a történelmi időszakban, amire ezek vonatkoztak, de tudjuk jól, hogy a Bibliában egy profécia vagy egy jövendőlés sem hiúsul meg, tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy a 40. és a 46. fejezet közötti látomások a mi korunkban fognak megvalósulni, de mondom, ez egy speciális szempontot igényel, az előadás végén pár szót azért ejtenék erről. És ugyanide kapcsolódik az 5. nagy látomás, ami a 47. fejezetben foglal helyet, a gyógyító vízről szóló látomás, ezt röviden talán így mondhatnánk, az előzőről, a templom újjáépítéséről, illetve az Isten népe helyreállításáról és megszervezéséről, ez pedig a gyógyító vízről szóló látomás a végső történelmi időben az igazi hívő népcsoportoknak, ma így mondanám, az igazi hívő keresztényeknek az egyesülése és a világ számára gyógyító vízként való végső nagy evangélium hirdetés, és azon túl is az örök életnek a reménysége bontakozik ki ebben a 47. fejezetben található látomás sorozatban. Tehát most egy olyan könyvhöz érkeztünk, hogy egy előadásba úgyse fér bele ennyi, mert erről egy egész sorozatot kellene tartani. Mindegyik látomásról szeretnék azért néhány szót szólni, mint egy a kulcsot megadni ahhoz, hogy otthon is tudjuk ezeket olvasni, és valahogy kitáruljanak előttünk ezek a látomások. Mindjárt fogjunk bele az első látomásba, ami nagyon sok embernek a figyelmét felkeltette, rögtön a könyv legelején van, és nagyon sok embernek a fantáziáját is. Én egy kicsit szeretném lehűteni ezeket a nagy várakozásokat, mert a látomás rendkívül színes, rendkívül szemléletes, de ahhoz képest az egy nagyon egyszerű dolgot akar messze menő részletességgel közölni. Ezt talán egy mondatban, képies nyelv nélkül így tudnám összefoglalni, hogy Isten messze menően gondot visel itt minden nagy, de aprócska mozzanatra is, ami a földünkön történik. Soha nem kell, hogy olyan érzésünk legyen, hogy itt bármi is az Isten tudta és felügyelet nélkül történnék. Tehát ez a látomás, mondom, képiségében, szemléletességében rendkívül dekoratív, rendkívül érdekfeszítő, de végső nagy tapasztalati elemzésében, mert tulajdonképpen az első fejezetben ott van az egész látomás, de még a harmadikban is előjön, tehát azért írtam, hogy az első három fejezetet érdemes elolvasni hozzá. Ezékielnek és a zsidó népnek nagyon nagy szüksége volt erre az üzenetre, hogy bár több száz kilométerrel távol kerültek a hazájuktól, a templomot le fogják rombolni, mindenki előtt úgy tűnik, hogy vége van Izrael népének, és vége van az igaz Isten tiszteletnek is, de Isten a helyén van, és azért, mert megengedte, hogy a zsidó néppel ezt tegyék, ez nem jelenti azt, hogy mindennek vége lenne, csak hát olyan súlyossá torzult a zsidó nép állapota, hogy Istennek ilyen fenyítő ítéleteket kellett megengednie. Tehát olvasom a könyve első fejezetében, a harmadik verstől ezt a látomás. Valójában lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához, a Kádeusok földjén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze. És láttam, és most jön a látomás, és láttam, és íme forgó szél jött északról. Nagy felhő egymást érő villámlással, mely körül fényesség volt, közepéből pedig, mintha izzó érsz látszott volna ki, tudnélik a villámlás közepéből. És belőle négy lelkes állat formája tetszett ki. A négy lelkes állatnak fordított kifejezés, ami ugyanígy előfordul Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében egyszerűen élőlény. Régies magyar szó, hogy lelkes állat. Az állat nem annyit jelentett a régi magyar nyelvben, hogy állat, tehát barom értelemben, hanem fennálló. Fennálló. Tehát négy élőlény formája tetszett ki, és ez volt ábrázatjuk, emberi formájuk volt. És mindegyiknek négy orcája volt, és négy szárnya mindegyikőjüknek. És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráztak, mint a simított érc színe. Továbbá emberi kezek voltak szárnyaik alatt négy oldalukon, mind a négyőjüknek orcái és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé révén szerkesztve nem fordultak meg jártukban, mindegyik az ő orcája irányában ment. És orcájuk formája volt emberi orca, továbbá oroszlán orca, mind a négynek jobb felől, és bika orca mind a négynek bal felől, és sas orca mind a négynek hátul. És ezek az ő orcáik. És szárnyaik felül kiterjesztve voltak, mindegyiknél két szárny összeért, kettő pedig fedezte a testüket. És mindegyik az ő orcája irányában ment, ahová a lélek volt menendő, oda mentek, meg nem fordulván jártukban. És a négy élőlény közt látszott, mint egy égő üszök, amely lángolt, mint a fáklyák, ide és tova futkározva az élőlények között, és a tűznek fényessége volt, és a tűzből villámlás jött ki. És az élőlények ide és tova mozogtak, mint a villámlás cikázása. És mikor ránéztem az élőlényekre, íme egy-egy kerék volt a földön az élőlények mellett, mind az ő négy orcájuk felől. A kerekek, mintha társiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egyformája volt, és úgy látszottak egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepén volna. Jártukban négy oldaluk felé mentek, meg nem fordultak jártukban, és talpaik magasan voltak és félelmesek, és a talpuk rakva volt szemekkel körös körül mind a négynél. És mikor jártak az élőlények, jártak a kerekek is mellettük, és mikor fölemelkedtek az élőlények a földről, fölemelkedtek a kerekek is. Ahova a lélek volt menendő, mentek. Ahova tudnélik a lélek volt menendő, és a kerekek fölemelkedtek mellettük, mert az élőlények lelke volt a kerekekben. Ha azok mentek, ezek is mentek. ha azok álltak, ezek is álltak. És ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is mellettük, mert az élőlények lelke volt a kerekekben. És volt, mint egy mennyezet az élőlények feje fölött, olyan, mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejük felett. És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesen voltak, egyik a másikkal összeérvén, mindegyiknek kettő volt, melyek befették innen, és mindegyiknek kettő volt, melyek befették amonnan az ő testüket. És hallottam szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy, mint a mindenhatónak hangját, mikor jártak, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását, mikor álltak, leeresztették szárnyaikat. És lőn kiáldása mennyezeten felül, mely volt fejük felett, és ők megállván leeresztették szárnyaikat. És a mennyezeten felül, amely fejük felett volt, látszott, mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszott, mint egy ember formája azon felül. És láttam izzó érszként ragyogni, amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé, és derekának alakjától fogva és lefelé láttam, mintha tűz volna, és fényesség volt körülötte, mint amilyen a szivárvány, mely a felhőkben szokott lenni, esős időben, olyan volt a fényesség körös körül. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és láttam, és orcámra estem, és hallottam egy szólónak szavát. És ezután jön Isten megszólítása, és Ezékielhez fordulása, hogy prófétáljon a népnek. Most pontosan felolvastam, hogy mindannyian halljuk a leírást, mondjuk maga a leírás is elég szemléletes. Nem is akarom még egyszer részletekbe menően elmondani, csak alapdolgokra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne vesszünk el a részletekben. Ezékiel egyrészt látott egy bizonyos fajta mennyei látomást. Látta a mennyet és látta a földet. A menny és a föld között a szárnyak és a kerekek állandó összeköttetésben voltak. Ugye állandóan mondja, hogy a szárnyak föléltek a mennyezetig, a kerekek pedig, amelyek ugye mind a négy irányban mozgó és négyféle arcú élőlényen ott voltak, ezek a kerekek pedig mindig összekötötték a mennyet és a földet. Egy olyan szerkezet volt, amely egyben egy szerkezet, egyben mennyei lények is voltak benne, és az egész szerkezet közepén pedig egy ilyen villámlásszerű nagy fényesség jött és mozgott, és mindent lélek hatott át. Tehát ez nem egy ilyen üres mechanizmus volt, hogy úgy mondjam, egy ilyen valami modern szerkezet, ami ebből-abból össze van állítva, hanem mindenben lélek volt. Vagyis mondom, a látomás rendkívül szemléletes, rendkívül dekoratív, de azt akarja kifejezni, hogy Ezékiel az Isten figyelmét semmi nem kerülje el, a menny és a föld között állandó kapcsolat van, bár ezt az emberek nem látják, ez egy láthatatlan kapcsolat. Az angyalok ugyan látható lények, de tudnak láthatatlanokká is válni, ezt mondjuk a Biblia más könyve is igazolják. Tehát a Isten messze menő gondviseléssel van minden egyes ember, minden népcsoport iránt. Senkinek nem kell úgy gondolnia, hogy ő most elhagyott, hogy ő rá most senki nem tekint, vagy az Isten elfelejtkezett volna róla. A mennyei és a földi világ között állandó kapcsolat van. Hadd jegyezzem meg, hogy ennek a látomásnak azért a Bibliában vannak előzményei. Például Mózes első könyve 28. fejezetében a Jákob lajtorjájának az álma. Ugye ott is hasonló a felépítés, hogy látja az urat a mennyből. Egy lajtorját, egy létra ereszkedik, csak ott nem egy ilyen szerkezet, nem négyféle dimenziós mozgás van, és nem ennyire részletes a leírás. Ott egyszerűen egy lajtorja, egy létre ereszkedik a mennyből a földre, és Jákob az álmában azt látja, hogy a menny angyali leföljárnak a létrán, tehát hogy az Isten messze menően gondot visel, tehát legyen megnyugodva a nép, hogy itt a fogságban, itt az idegen földön is semmi, de semmi nem kerüli el az Istennek a figyelmét, és mindenki biztos lehet abban, hogy Isten ugyanúgy teremtményeként és gyermekeként kezel minden embert, bármilyen körülmények közé jut is. Ugye az isteni világot mi jelképezi a látomásban? A nagy fényesség. a tűznek az állandó jelenléte, ami a lesimított érchez hasonló tiszta fényt ad, és az a megjegyzés, hogy mindenben a Szentlélek jelenléte érezhető, tehát még a kerekekben is lélek van, ugye? Tehát ezek a látomásnak a legmegragadóbb mozzanatai, és az Isten világkormányzásával, akiről azt mondja a 103. Zsoltár, hogy ő a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenkre kihat, különböző élőlények, kérubok, szeráfok, angyalok és más teremtett világ élőlényei folyamatos kapcsolatot tartanak a földi világgal. Tehát azért mondom, hogy ez a Bibliában nem annyira egyedülálló, így látomásként egyedülálló, de ez ugyanaz, mint később Pál apostol azt mondja, hogy a világ színpada lettünk, a világ látványossága lettünk, angyalok vágyakoznak betekinteni, és az angyalok sokféle módon tanulják az Istennek a sokféle bölcsességét. Tehát ezzel kezdődik Ezékiel könyve, és ezzel kapja meg az elhívását. Erre az erősítésre a prófétának is szüksége volt, de szüksége volt annak a népcsoportnak is, még egyszer mondom, akiket ide elszórva a Tigris és az Eufrátesz folyó közé száműztek, és akiknek tudniuk kellett azt, hogy bár Jeruzsálemtől messze vettettek el, de az Isten szeme előtt vannak, és az Isten valóra is fogja váltani az ígéretét, és mindenkiről személyesen gondot fog viselni. Ezek után Ezékiel megkapja a felhívást a prófétai szolgálatára. A 3. fejezet 26. verse szerint egy érdekes dolog is történik vele, megnémul a próféta. Ez egy különleges dolog. A próféta először prófétál, beszél, de utána megnémul. Hogy miért némul meg és meddig némul meg, ennek az a magyarázata, hogy ahogy említettem a bevezetőben, ezek a foglyok nagyon hamisan abban reménykedtek, hogy Jeruzsálem mégse fog teljesen elpusztulni, és ők gyorsan hazatérnek a fogságból. Nem, Ezékielnek elő kellett venni egy tégladarabot, azon fel kellett rajzolni Jeruzsálemet, le kellett feküdni a tégla mellé, és hangtalanul, le kellett a foglyoknak játszani, hogy hogy fogják Jeruzsálemet ostromgyűrűbe fogni, hogy fogják elfoglalni, hogy fogják lerombolni. És ez a hangtalan, tehát ez a néma jelzés, ez egy világos és nagyon megrendítő, egy csattanós válasz volt ezekre a hamis váradalmakra, hogy sajnos az elkövetett bűnök súlyossága miatt ez a végső rombolás, ez elmaradhatatlan, és a prófétának mindaz ideig meg kellett némulni, amíg ez be nem teljesedett. Később nyeri vissza a hangját, és később már beszél a foglyoknak. Hogy Jeruzsálem miért van olyan állapotban, amilyenben, erről szól a 8. és 11. fejezet közötti látomás, ez a második, amelynek során a próféta látomás formájában elragadtatik innen, természetesen a látomás formájában, tehát ő ezt úgy éri át, mintha Jeruzsálemben lenne. Említettem a sorozatunk elején, hogy a látomásokban nagyon sokszor átélnek ilyen helyváltoztatást a próféták, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint hogy már elnézést ezért a profán hasonlatért, mint hogyha mi betekintést nyernénk a televízió által most egy másik világ titkaiba. Például soha nem felejtem el, amikor Bukarestben lángolt az elnöki palota, hát mi innen ugye 1989 végén innen Budapestről vagy Magyarországról pontosan láttuk azt, hogy ott mi történik egy az egyben. Körülbelül így képzeljük el, hogy a próféta itt van, de látomás formájában az Isten elviszi Jeruzsálembe, és megmutatja neki, hogy miért nem teljesülhetnek ezek a váradalmak, hogy gyors lenne a hazatérés, csak egy ilyen múló rövid fogság lenne ez a babiloni fogság, hát azért nem, amit lát Jeruzsálemben. Hogy megérkezik látomásban a betekintés nyer a templomba, például azt mondja Isten, hogy üsd át a falat, és akkor ő maga is ilyen látomásos résztvevője ennek a cselekmények, átüti a falat, és látja, hogy a templom különböző helyiségeiben mások számára látatlanul hogyan hajlonganak a Tammuz istenség előtt, meg más bálványistenségek előtt a zsidó nép vallási vezetői. Tehát hogyan árulják ezt a kétkulacsos politikájukat, hogy az emberek előtt úgy tűnnek, minthogy a Jahve tiszteletet követik, egyébként pedig Istenben semmi bizalmuk és reménységük nincsen, hanem a környező népek pogány isteneinek hódolnak. És miközben ezt látja, félelmetes és megdöbben Ezékiel, hogy hova fajult a népnek az élete, és ezek a látomások peregnek le előtte. A 9. fejezet látomását szeretném ebből a látomássoportból felidézni egészen röviden, ami a következőképpen hangzik. 9. fejezet első versétől. És kiáltott fülemben nagy felszóval mondván, hozzátok el a városra a meglátogatásokat, kinek-kinek a kezében legyen vesztő eszköze. És íme 6 férfi jött a felső kapu útjáról, mely északra nézett, mindegyiknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba volt öltözve, és íróeszköz volt derekán, és bementek és álltak az ércoltár mellé. És Izrael Istenének dicsősége elvonult a kérubról, mely fölött volt a ház küszöbéhez, és kiáltotta a gyolcsba öltözött férfiúnak, akinek derekán íróeszköz volt, és mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. Csak idáig olvasom, mert a látomás tovább is folytatódik, tehát megjelennek az erkölcstelenné vált és a bálványimádásba süllyedt város fölött megjelennek ilyen ítélő emberek, 6. A 7. fehér ruhába van öltözve, és egy íróeszköz van a kezében, és ő azt a felszólítást kapja, hogy miközben el fog vonulni az Isten dicsősége a kérubokról, tehát a frigyládának a felső részéről, és Isten átengedi a babiloni csapatoknak majd a várost, és Nabukodonozor csapatai le fogják rombolni az egész Jeruzsálemet, de mielőtt ez bekövetkezne, mielőtt ez a történelmi ítélet bekövetkezne, tulajdonképpen a zsidó nép életében ez az 586 egy megjegyezni való dátum, mert a történelmük során az egyik legnagyobb csapás ez volt. Ekkor rombolták le a jeruzsálemi templomot, ekkor veszett el a frigyláda, azóta nem tud a zsidó nép tulajdonképpen vallási cselekményeket ilyen módon végezni. A népnek a maradékát is deportálták, tehát ez az 586 a Júda, a déli országrész önállóságának az elvesztése. Ezután soha nem lett már a zsidó nép önálló nép, mindig gyarmat maradt az elkövetkezendő évszázadokban. Először Babilóniának, aztán Médó-Perzsiának, aztán a hellenizmuskori Görögországnak, aztán Szíriának, aztán Rómának a provinciája lett. Tehát tulajdonképpen 586 után a zsidó népnek, mint olyannak önálló, független élete nincs. Mind a mai napig, most már ugye diaszpórába szóródva, és a kis Izrael állam, amit hát állandóan háborúk fenyegetnek, és a világ legingatagabb területe ez, amiről minden nap hallunk manapság is. Na, mielőtt eljönne ez a végső nagy csapás, azelőtt ez a fehér ruhába, gyolcsba öltözött férfiú azt a parancsot kapja, hogy jegyezzen egy jegyet a férfiak homlokára. Tehát ez egy látomás és egy jelkép, hogy jegyezzen egy jegyet a férfiak homlokára, kiknek a homlokára, ezt is pontosan megmondja, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, melyeket cselekednek a város közepében. Tehát mielőtt eljönne egy történelmi fenyítő ítélet, azelőtt az Isten lehetőséget ad arra, hogy az emberek döntsék el, hogy abban részesek, abban a sok gonoszságban részesek, amelyek idáig vezetnek egy nemzetet, vagy egy történelmi időszakot, vagy pedig szembefordulnak ezekkel a gonoszságokkal. Minden történelmi ítélet előtt a Biblia szerint Isten választási lehetőséget ad. Tehát Isten nem úgy ítél meg sem tömegeket, sem népeket, sem az egész emberiséget nem úgy fogja megítélni, hogy válogatatlanul mindenki elpusztul, ez Istentől távol áll. Az özönvíz előtt is Noé 120 évig hirdette ugye a megváltásnak az evangéliumát. Sodoma és Gomorra előtt angyalok keresték fel a várost, és Lótot kimenekítették. A Kánoán elfoglalásakor és Jerikó ostromakor kimentették azokat az embereket, akik nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságok miatt. Így volt ez minden történelmi ítéletnél, a teljes bibliai időszakban így volt, és most már itt hadd jegyezzem meg, kedves hallgatók, hogy így lesz a mi korunkban is. Tehát ez a bizonyos látomás, ami itt a 9. fejezetben van, tehát ez az Ezékiel 9 látomása, Ez előképe a Jelenések könyve 7. fejezetében megvalósuló látomásnak. A Jelenések könyve 7. fejezete előtt a 6. fejezet azzal fejeződik be, hogy eljött a bárány haragjának ama napja, kiállhat meg, tehát közel van Krisztus második eljövetele és a történelem lezárulása, de vajon kik azok, akik megállnak az Isten mérlegén? És akkor erre a 6. fejezet végén feltett kérdésre válaszol a 7. fejezet, ami az úgynevezett elpecsételésről szóló fejezet, és az elpecsételés, mint bibliai fogalom, az Mózes második könyvében jelenik meg, főleg a 4-től a 12. fejezetig, utána Ezékiel könyvében, és utána a Jelenések könyve 7. fejezetében. Tehát ahogy a zsidó nép is, amikor kivonult Egyiptomból, Isten csapásokat engedett meg Egyiptom számára, de a csapások a Gósen földjén élő zsidókat nem érintették, nem sújtották. Akik nem vettek részt abban az erkölcstelen életben, amit egy nemzet megtestesített, és a zsidók más életet éltek, a zsidókat ezek a csapások elkerülték, sőt, Isten ki is hozta őket Egyiptomból. Akik pár évszázaddal ezután, ugye, mert ez időszámításunk előtt 15. századi történet, ez meg itt időszámításunk előtt 6. századi történet, tehát pár évszázaddal azután, miután a zsidó nép is eltorzult, tehát ugye ezt Isten előre megmondta nekik, hogy Egyiptommal ezt teszem, de azért teszem ezt Egyiptommal, mert hogyha veletek ez történik, veletek is ezt fogom tenni. Ha a ti népetek eltorzul, és eléri az erkölcstelenség azt a mélypontot, ami után már az élet kérdésessé lesz, és nekem az Istennek kell beavatkoznom, én az Isten beleavatkozom a történelembe, ítéletet hozok, de az ítélet előtt újraválasztási lehetőséget biztosítok. És a választási lehetőségnek ilyen egyszerű a feltétele, és ezt el lehet mondani a Jelenések könyve 7. fejezetére nézve is már előre, ami egy előttünk álló történelmi korszaknak a megjövendülése, hogy kiket fog Isten megmenteni most is a földi történelemben. Nagyon egyszerű. Ezt az Ezékiel 9-et kell megjegyeznünk. Érdemes szó szerint megjegyezünk. Tényleg, akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt. Nagyon egyszerű a választási lehetőség. Vagy azonosulunk a rosszal, amit a világ tesz, a sok-sok erkölcsi vétséggel, amire azt szokták mondani, hogy hát most ez a divat, vagy hogy most már változik az élet, most már ugye ez szabad, vagy azonosulunk ezzel, de akkor számíthatunk arra, hogy ha azonosulunk a rosszal, akkor a rossz következményeit is el kell, hogy szenvedjük. Vagy pedig valaki azt mondja, hogy én nem akarom a másik embert megkárosítani, nem akarom az életet arra felhasználni, amitől magam is undorodom, semmiféle külső kényszernek nem szeretnék engedni, én nyögök és sóhajtozok a sok-sok utálatosság miatt. Nagyon érdekes ez a két szó egyébként, mert ugye most mit tudunk tenni a világ sok ocsmánsága és gonoszsága ellen? Csak ennyit tudunk tenni, nyögni és sóhajtozni. A világot megváltoztatni nem fogja bizonyos számú ember. Nem is ezért, nem is beszél erről a Biblia. Az, hogy a világ most létezik ennyi szenny ellenére, ez ennek a bizonyos számú ember tömegnek tulajdonítható, akik az élet hétköznapjaiban még emberhez méltóan és normálisan élnek. De soha nem mondja a Biblia, hogy ezt a földet meg fogják változtatni a jók, vagy olyan hatást fognak gyakorolni a tömegekre, hogy az emberek majd a fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy hát azért nem így kellene élni, hát tényleg a kisebbségnek van igaza, és nem így kellene élni. A kisebbségnek igaza van, de a többség soha nem fogja belátni azt, hogy az emberhez méltó élet, a szereteten és az igazságosságon alapuló élet. Az emberi felelőtlenség sajnos határtalan, még akkor is, amikor az Isten előre megmondja, ugye Jeremiás ezt is megmondta, ezt is megmondta, ezt is megmondta. Jeremiás ugye ebben a 40 évben 626-tól kezdte megmondani Jeremiás az első proféta, 626-tól 586-ig, 40 éven át állandóan figyelmeztette az embertömegeket a déli országrészben, és a szemük láttára beteljesedett az első ostrom, a második, a harmadik, nem fogadták el, amit mondott. Hogy említettem önöknek, Jeremiást is valószínűleg meggyilkolták, Egyiptomba hurcolta a népe és meggyilkolta. Ezékiel élete végéről se tudunk semmi biztosat. A zsidó hagyomány szerint egy főrangú zsidó ember meggyilkolta azért Ezékielt, mert Ezékiel is megmondta. Általában a profétákat ezért tették el láb alól, mert a proféták ideje korán mindent elmondtak, szépen kérlelték az embereket, és nagyon sok ember kezdett is hozzájuk hasonlóan látni és cselekedni, és valóban nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságok miatt. Sajnos a nagy többség fékeveszetten ment előre, rohant bele a pusztulásba. Jelenések könyve 7. fejezete is arról beszél, hogy Isten mielőtt a történelem végén elhozná a végső nagy ítéletet. És itt a végső nagy ítélet nem az lesz, mint az egyiptomi 10 csapás, nem az lesz, mint az Ezékiel könyvében megjövendőlt Jeruzsálem pusztulása, hanem a Jelenések könyvében a 15. és 16. fejezet a végső 7 csapásról beszél, az emberi történelem drámai végső nagy összeroskadásáról, ami az itt felhalmozott sok gonoszságok szükségszerű következménye, amik már most halmozódnak fel, de most még nem csattan ez ki úgy látható formában. Pár év múlva, évek kérdése, legfeljebb rövid évtizedek kérdése, de inkább azt mondhatnám önöknek a bibliai proféciák alapján, hogy ez évek kérdése. Egyszerűen a Föld már nem bírja ezt a terhelést, amit az ember végez itt a Földdel, sem az ökoszisztéma nem bírja, még kevésbé a lelki szisztéma nem bírja. Tehát itt nem csak arról van szó a mai világunkban, hogy rossz a levegő, vagy a vizek ihatatlanná válnak, vagy az emberiség mindent az anyagi haszon reményében cselekszik, hanem ennek az erkölcsi következményei, az emberi idegrendszer megrendülése, az emberek gondolkodásának az összezavarodása, egyáltalán az ember élet meggyengülése miatt itt is Istennek be kell avatkoznia, és Isten hagyni fogja eljönni azokat a csapásokat, amik itt Jelenések könyve 15. és 16. fejezetében, mint 7 utolsó csapásként szerepelnek. De azelőtt, mielőtt ez eljönne, az Isten ugyanilyen választást enged meg mindenki számára, és akik az élet mellett tesznek választást a Jelenések 7. fejezete szerint, azokat Isten meg fogja oltalmazni, azokat meg fogja jelölni, hát ez egy jelképes dolog, mint az Ezékiel 9-ben is, hogy jegyezz egy jelet a homlokukra. Ugye a pecsét vagy a jel az mindig az oltalom jele a Bibliában, tehát oltalom alá helyezi Isten azokat az embereket, akikről kiderül, hogy nyögnek és sóhajtoznak a világban látható utálatosságok miatt. És amikor mindenki tudott dönteni, választani, csak azután jön az ítélet. Tehát csak azután jött itt is Jeruzsálemnek a bevétele, és az előttünk álló történelmi időszakban is csak azután fog elérkezni a 7 utolsó csapás, aminek a 6. csapásánál már Jézus megjelenéséről beszél a Szentírás, tehát lezáródik a földi történelem. A 3. látomás nem sorozat, hanem egyetlen egy mélységes látomás, ami ezek után következik. De nyilván van logika így, hogyha csak a látomásokat emelem ki Ezékiel könyvéből, a 3. látomás milyen logika teszi ide erre a 3. helyre? Hát az a logika, hogy fölvethető a kérdés, hogy hogyan fognak magukra találni emberek, hogyan fognak megváltozni emberek. Hiszen történelemben sokszor azt látjuk, hogy hát egy nemzet tulajdonképp egységes. Itt is hát a zsidó nép egységes. Hol voltak itt igazán a jók? És most is a mai világon is, a mai világon él 6,3 milliárd ember. Emberi szemmel tulajdonképpen kikutathatatlan dolog, és kimerné vállalni azt a merészséget, azt mondani, hogy hát, hogy ezek a jó emberek. Kik a jó emberek? Vagy az egész világ úgy tűnik előttünk, hogy mindannyian sárosak vagyunk, mindenki valahogy egyik vagy másik lábával az ingoványban tapos. Kik azok az emberek, akiket Isten el tudott fogadni az egyiptomi kivonuláskor, el tudott fogadni Jeruzsálem 3. ostromakor, és el tud fogadni majd a történelem végén, mi alapján lesznek mások az emberek, mi alapján lehet mondani, hogy bizonyos emberek megváltoztak, és ezek az emberek, ezek valóban méltók arra, érdemük nincs ugyan, de mivel hagyták magukat megváltoztatni Isten részéről, méltók arra, hogy túléljék ezt a veszedelmet és az örök élet várományosai legyenek. Hát mielőtt felidézném ezt a 3. látomást, egy nemrég elhunyt magyar költőnek a versét tessenek meghallgatni. Vas Istvánról van szó. Vas István, mivel zsidó származású volt, és így az Ószövetséget idejekorán és alaposan megismerte, és a költészetében nagyon sokszor előforduló motívumai az ószövetségi motívumok, de külön nagy verseket is írt az Ószövetségről. Hát éppenséggel a magyar irodalomban egy 20. századi költőig kellett várni, aki az Ezékiel 37. fejezetéről verset írt. Figyeljük meg, hogy mit ír a versben, és utána felolvasnám ezt a látomást, ami, hogy említettem, a legeslegismertebb látomása Ezékiel próféta könyvének.
Vas István, Ezékiel. S lett rajtam a kéz, melynek nehezét érezte sokszor a vállam. És lélek emelt, beszívott, kilehelt, egy völgy közepette álltam. Mind rakva volt csontokkal a holt völgy szomjas szíkje köröttem, mind koponya, láb, szótlan sokaság vigyorgott, amerre jöttem. Csont, csontra csont, hús nélkül a comb, kibontva a kapcsok, a szárak, forgók, perecek, dudorok, s üregek, és mind felette kiszáradt. És valaki már rám szólt a kopár völgyben, a keleti szélben. Emberfia, mondd, lesz-e még, hogy a csontsereglet újra éljen? Lesz-e még, hogy ezek a konok tetemek felállnak, s újra mozognak? Így fújta felém a hang, s felelém a csontok közt. Te tudod csak. Mondj jóslatot, így szólt, az aszott vázaknak én helyettem. Hallják, hogy az Úr így szólt. Leszen új élet a tetemekben, mert húst, inakat, lobogó hajakat hozok én csupaszult tagokra, s majd lesznek az elesett vázak tetemek fiatal bőrrel beborítva. Ti száradt tetemek, lelket lehellek a halál odvába belétek. S én ott a mezőn, halkan, hebegőn elmondtam ezt a beszédet. És zúgni kezdett a völgy, és nőtt a csikorgás, zörgés, csont a csonttal keveredett, fordulva, pörögve, zörögve talált kéz, láb, fej a törzsre, összeálltak a tetemek, már rajtok inakvalának feszültek a kezek, a lábak, a testnek hús adaték, s a húst a bőr feszesen borította, de a tetemekben a lélek nem valamé. És szólt, aki szólni kezdett. Emberfia, hívd a lelket, szólítsd, ezt mondd neki, jöjj, az ő nevében idézlek, szállj ebbe a völgybe lélek a négy szelek felől, jöjj, és lehelj ezeknek tetemébe, kik megölettek, hogy megéledjenek. És én szóltam, és szállt a lélek, lehelt és megéledének, fölötte nagy sereg, s mozogni kezdtek a lábak, szájak szavakat kiabáltak, és kinyíltak a szemek, s hallottam újra a hangot, így szólt. Emberfia, hallod, mit mondanak a tetemek? Hogy az élet fája hol van, kivágattunk magunkban, a halálnak völgye ez itt. E tetemek, ez az én népem, és megtartom, amit ígértem, emberfia, mondd neki, és megteszem a sose voltat, kijönnek a sírból a holtak, és vagyok, aki vagyok. Ezt hallottam, amikor a lélek felemelt, s a csontok közé tett, s elszállt, és ott hagyott.
Ez a csontmező látomás általában kétféle értelmezésre ragadtatta a Biblia olvasókat, és itt Vas István versében inkább egy kicsit a második szint elevenedett meg, amit így mondhatnánk, hogy az igazak feltámadása, tehát a halálból való feltámadás. De ez a látomás mégsem elsősorban erről szól. Én nem akarom vitatni, a látomásnak két szintje van. Második szinten arról is szól a látomás, hogy lesz majd feltámadás a történelem végén, az igazak feltámadásakor, de elsősorban azért nem vonatkozik erre ez a látomás, mert tudjuk jól, hogy hát a történelem végén, amikor Jézus eljön, akkor már sokakból nincsen csont sem. Az olyan, mint amit a Jób könyve 19. fejezetében olvasunk, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Ugye hát az emberek nagy részéből már csak por marad. Én nem vonom kétségbe, hogy ennek a látomásnak a második síkja az igazak egyetemes feltámadásáról beszél, ami Krisztus második eljövetelével teljesedik be. De mivel a látomásnak az első síkja a részletesebb, én most csak az első síkra szeretném fölhívni a figyelmet, tudnélik, hogy ez a csontmező látomás elsősorban arról a szomorú tényről szólt, ezt akarta Isten megmutatni Ezékielnek, hogy a nép elment ugyan a fogságba. Egy fogságba vitel azért egy drámai, történelmi dolog. De a fogságban sem változott meg igazán a zsidó nép. A fogságban is olyan előttem ez a nép, mint a kiszáradt, kiaszott csontmező. Nincs élet és lélek az emberekben. Mit csináljak az emberekkel? Otthon a jólétbe se lesznek mások. A fogságban a nehéz történelmi körülmények között se lesznek mások. Hát mikor lesz más az ember? Mintha Vörös Marti Mihály nagy versének, az Emberek című költeménynek az utolsó versszakát idézni ez a látomás, amikor mit is mond Vörös Marti? Az ember fáj a földnek, s oly sok harc és béke év után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény. Ugye Vörös Marti is ezt akarja megragadni, hogy békébe se lesznek mások az emberek, háborúban, háború után se lesznek mások. A jólétben sem, a nehézségben sem. Hát akkor hol? Hol? Hát ha valóban végig tekintünk az emberi történelmünkön, és aki csak egy futó pillantást vett az emberi történelmünkre, láthatja, hogy 30-40-50 évnél tovább béke itt soha nem volt a történelemben. Ma ugye büszkén mondjuk, hogy 45 óta nincs háború, de már kedves hallgatóim tudják, mert elég sokszor mondom, hogy igaz, hogy 57 éve nincs háború, de van több mint 5000 háború, ami a II. Világháború óta kitört. Most már a mindennapokban ment bele a háború, most már az emberek a mindennapokban ölik és gyilkolják egymást. Olyan dolgok történnek a szürke hétköznapokban, mint régen a háborús időkben. Az egész földi élet egy nagy háborúskodás, de hát voltak békeidőszakok, voltak háborús időszakok, volt viszonylagos jólét, volt nehézség, és hogy az emberek nem lesznek mások? Hát nem tanulnak az emberek? És itt erre szeretném ezt a látomást nagyon kihegyezni, hogy itt mutatja meg az ember egyedüli megváltozásának a lehetőségét ez a látomás. Az Isten szemében az egész emberiség olyan, mint egy csontmező. Az Izrael népe olyan előtte, mint a csontvező. Lő rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. Ez az egész emberi történelem, egy nagy völgy tele csontokkal. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak. Tehát ez külön hangsúlyozza. Nagyon sok csont, és igen-igen megszáradt. És ezután mondja a prófétának, és mondta nékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? mintha Isten egy olyan látomást adott volna Ezékielnek, ami után Ezékielnek csak egy kis szót kellett volna válaszolni, hogy nem. Nem. Hát felette sok a csont, igen kiszáradt a csont. Füst Milán hogyan is tette fel ezt a kérdést? Vajon lehet-e segíteni az emberi nemen? Benne van a kérdésben azért ilyen nagy patat. Vajon lehet-e segíteni az... Nem. Nem. Az ember 1000 éve is ilyen volt, 5000 éve is ilyen volt. Régen is gyilkos indulatok, most is gyilkos indulatok. Semmi alapvető változást nem látunk. Embernek fia, vajon megéled neki ezek a tetemek? És milyen érdekes. Most a határozott nem helyett Ezékiel ezt a választ adja. Uram, Isten, te tudod. Csodálatos ez a látomásban. Uram, Isten, te tudod. Nem mondja azt, hogy nem. Emberi számítás szerint nemet kellene mondani az életre, úgy, hogy Salamon azt mondja, hogy hiába valóságok, hiába valóság ez az egész élet. Régen is így volt, most is így van, a történelem ismétli magát, az emberek ugyanabba a gödörbe esnek bele, az emberek ugyanúgy nem tanulnak, ezredszer is ugyanazokat a hibákat követjük el. Nem, egy egyszerű nemet ki kellene írni, hogy vége, megtelt, hagyjuk abba, nincs remény, ahogy egyébként a Vörösmarty vers is állandóan ezt a refrént mondja, nincs remény. De milyen szép, hogy egy hívő próféta ezt a választ adja, Uram, Isten, te tudod. Vagyis hitetlenség azt mondani, hogy egy ember nem változhat meg. Hitetlenség azt mondani, hogy ne lennének közösségek, csoportok, amelyek ne lennének jobbak. Hitetlenség lemondani arról, hogy bárki ember is megváltozzék, mert hát önmagunk fölött törjük a pálcát, mert miközben az emberekre azt mondjuk, vegyük észre, hogy azért mi is benne, ha mi magunkat is embereknek tartjuk, ilyenkor el szoktuk magunkról felejteni, hogy mi is emberek vagyunk, ha magunkat is embereknek tartjuk, mi fölöttünk is eltörnénk a pálcát. Nem. Az igazi hit ott kezdődik, amikor az ember lát ugyan valami nagyon súlyos és nehéz állapotot, de nem ejti rabul az a látvány, hanem rögtön az Istenre tekint. Mert aminél az ember nem talál megoldást, az Istennél még lehet megoldás. Akkor is, hogyha én nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Ezért kell visszaadja a labdát, azt mondja, Uram, Isten, te tudod. És Isten akkor visszaveszi a kezdeményezést, és mondta nékem, profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr. Ezeknek a tetemeknek, íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én prófétáltam, amint parancsolt nékem. És mikor prófétáltam, lőn zúgás, és íme zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. Kedves hallgatók, miről szól a látomás? Arról, hogy miután Ezékiel kifejezte, hogy ugye, ő nem akar nemet mondani. Ő azt mondja, hogy te tudod, Uram, Isten azt mondja, hogy egyetlen egy dologban van reménység. Az ember meg az emberiség olyan az Isten szemében valóban, mint egy kiszáradt tetem együttes, mint egy csontmező. De hogyha talán meghallják a teremtőjük szavát, ha az Isten beszéde elhatol az emberekhez, ha valahogy az emberek megismerik, hogy ki az Isten, meg miért hozott bennünket létre az Isten, a példabeszélek könyve 16. fejezetében van egy ilyen kifejezés, hogy lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, meggyógyítói a tetemeknek. Tehát, ahogy az emberi világban is tapasztaljuk, hogy sokszor valaki elcsügget, szomorú, és egy vigasztaló szó, szinte egy nagyon szerény, egy-két mondatos emberi beszéd szinte életre galvanizálja azt az embert. Az Isten beszédétől még több várható. Ha eljut hozzánk az Isten beszéde, Ha valóban valamilyen utó módon engedjük, hogy hasson ránk az Isten beszéde, az Isten beszéde csodákat tud művelni. Az Isten beszéde azt a legnagyobb csodát tudja tenni minden ember életében, hogy megszólítja az embert, belülről rendet tesz az ember lelkiismeretében, gondolatvilágában, és belülről elkezdi fölépíteni az embert, már úgy, ahogy az embernek ki kellene néznie. És ahogy Ezékiel prófétál, ez a csoda beteljesedik. De figyeljük meg, hogy a csoda két fázisban teljesedik be. Nem elég egyszer prófétálni, az előszöri prófétálásra csak zörögni kezdenek, ín, hús, stb. Tehát fölépül az ember, de lélek még nincs bennük. Vagyis a látomásban mi figyelmeztet arra, hogy ne várjunk olyan csodát, hogy az ember egyszerre visszanyeri az Isten képűségét, egyszerre föléled az ember. Ez egy folyamatos küzdelem, ez egy állandó küzdelem. Mert ugye mi emberek itt a Földön élünk, évtizedekig talán nem is hallunk arról, hogy Istennek szava van hozzánk, azt se tudjuk, hogy van Isten beszéde a Biblia, és persze, hogy egy csontmezőhöz leszünk hasonlatosak. De amikor először mondjuk a Bibliából egy-egy szó megüti a szívünket, egy-egy mondat, egy-egy kifejezés, egy-egy reménysugár, egy-egy bátorítás, egy-egy biztatás, az emberben elkezd valami mocorogni, hogy talán az élet nem olyan, mint amilyennek eddig láttam, vagy hogy eddig megéltem. Na de ennek a szónak állandóan hangoznia kell, mert legalább két szakasza van annak, hogy az ember megéledjen. Először az ember csak úgy nagyjában egészében kezdi visszanyerni önmagát, de még belül egy lélek nem tudja vezetni, míg az Isten nem tud a Szentlélek által belül vezetni egy embert. És miután már bekövetkezik ez az önmagában is hatalmas csoda, hogy azért zörögnek a csontok, hú, sín, stb., és mondtanékem, prófétálj a léleknek, prófétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelye ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. Megdöbbentő azért egy-egy kifejezés, hogy hogyan is beszél Isten mi rólunk emberekről, megölöttekről. Ki ölt meg bennünket? Ugye Jézus ezért mondta a János Evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint, hogy itt van egy embergyilkos hatalom. Egy hazug embergyilkos hatalom, Sátán, akinek a legnagyobb dicsősége nem is az, hogy embereket megölt testileg, mondjuk az is egy nagy skalp a számára, az sok százmillió ember, akit megöltek, de ő lelkileg akarja megölni az embert, hogy az ember legyen felelőtlen, érdektelen, ne gondolkozzék, egyék, igyék, aludjék, mindent csináljon, csak véletlenül se kezdjen gondolkodni, hogy miért is van a világon. Ez a nagyfokú embergyilkosság, amit Sátán elér ezen a világon, és ezért mondja Isten, hogy hát megölöttek vannak előttem, ezért mondja majd Jézus a híres példázatában, hogy egy erős fegyveres őrzi a palotáját. Az erős fegyveres Sátán, aki minden egyes emberben palotát épít, az önzés palotáját, az énközpontuság palotáját, és kell, hogy jöjjön egy magasabb erő, egy lélek, a Szentlélek és Krisztus, és prófétáltam, amint parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. És mondtanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Íme ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért prófétálj és mondjad nékik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor meg fogom nyitni sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjenek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem, ezt mondja az Úristen. Tehát miről szól ez a csontmező látomás? Elsősorban a zsidó népről. A zsidó népről, amelyre a prófétáik is úgy tekintettek talán, hogy soha nem lesz ez más nép, hogy Ézsajás próféta mondta Ezékiel előtt egy 150 évvel, ha az Isten maradékot nem hagyott volna közöttünk, Sodomához és Gomorához lennénk hasonlók. A próféták pontosan látták, hogy ez a nép mennyire lesüllyedt, mennyire eltorzult, ahogy a többi népek is. Ezért mondtam, hogy másodsorban nem csak az Izrael népét jeleníti meg ez a látomás, hanem az egész földkerekséget, az egész emberiséget. Minden egyes emberre és minden egyes népre alkalmas látomás ez, de a látomásban az a csodálatos, hogy valóban ez a látomás, ez nevelő jellegű. Nevelő jellegű, hogy tudnélik, hogyha mi valóban nyögünk és sóhajtozunk a gonoszságok miatt, és mi valóban Isten mellé akarunk állni. Ha attól hívő egy ember, hogy az Isten mellé áll, és az Isten gondolkodása jellemzi, és az Isten akaratát akarja megcselekedni, akkor az Isten szemével is lássunk. Vagyis ne mondjunk le senkiről. Vagyis tanuljunk meg küzdeni az emberekért. És mi a szabályszerű küzdelem, amit így mond Pál a II. Timóteus levél második fejezetében, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. A szabályszerű küzdelem megszólaltatni az Isten beszédeit. Jézus tanít erre a szabályszerű küzdelemre, aki azt mondja a János evangélium a 6. fejezete szerint, a beszédek, amiket szólok néktek, lélek és élet. Jézus tanít erre, aki a jelenések könyve első fejezetében, hogy jelenik meg a 7 gyertyatartó között járva, kelve, 7 csillag van a jobb kezében, hogy két élő éles kard jön ki, de nem a kezében van a két élő éles kard, hanem a szájából. Krisztus a történelemben is mit tett, mind a mai napig mit tesz Krisztus, nem avatkozik látványosan bele a történelmünkbe. Az a sokat emlegetett emberi óhaj, hogy ha van Isten, akkor miért nem mutatja meg, hogy rendet tudna csinálni, vagy miért nem avatkozik közben. A Bibliát elolvassuk, megnyugszunk abban, hogy ilyet ne is várjunk az Istentől. Az Istennek egyszerűbb fegyvere van, a szájának a beszéde. Ahol megszólaltatják a Szentírást, ahol tiszta, összefüggő formájában az emberek elé kerül a Szentírás, és ahol az emberek maguk is érzik a vágyat, hogy elolvasom, mert ez az Isten beszéde, ott az Isten csodát fog művelni. 19 éve járom az országot, de az elmúlt héten egy olyan örömért, amit világgá kell kürtölnöm, itt is elmondom önöknek, egy olyan kis településen voltam, amelynek meglehetősen nagy arányban lakosai cigányok. És az előadásomra, amit 3 egymás után következő nap meghirdettem, 3-4 cigány család eljött. Az első este egy nagyon egyszerű történetről beszéltem, de nekem kedves könyvem a Bibliából, mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ezt a könyvet legalább 10-20-szor olvass el, mert 3,5 lap a Bibliában, ez Rút könyve. Ezzel kezdtem a sorozatot. Egy egyszerű hétköznapi történet, hogy hogyan tudunk nemesek maradni a szegénységben, hogyan tudunk megállni becsületben a nehéz életkörülmények között is, anyós-menny probléma, újraházasodás probléma, stb. Stb. Második nap beszéltem már Jézus és Nikodémus párbeszédéről, harmadik nap már a jelenések könyvéről. Mondják nekem harmadik nap a hallgatók, hogy hát nagy öröm ért bennünket is, mert az egyik cigányházaspár hazament, és a férfi azt mondta az első nap után, hogy én szeretném elolvasni a Rút könyvét. Kinyitotta este még az előadás után, elolvasta, és utána órákon keresztül a feleségével beszélgetett a Rút könyvéről. Lehet, hogy önök erre azt mondják, hogy ennél nagyobb események is történtek a világtörténelemben, én azt mondom, hogy nem nagyon. Nem nagyon. Mert ha valaki már érdeklődést mutat, hogy az Isten mit mond, és már beszél arról, ami az Isten üzenete, akkor már nagy remény van arra nézve, hogy annak az embernek az életét, meg a családja életét az Isten ereje át fogja hatni, és fel fogja emelni. És az az ember már más életet fog élni. Erre mondom azt, hogy ez a csontmező látomás, ez mindannyiunkat személyesen megszólító látomás. Vegyük tudomásul, ameddig mi nem halljuk a prófétai szót, akár akarjuk, akár nem, mi csontok vagyunk. Száraz és igen kiszáradt csontok vagyunk. Persze az más kérdés, hogy mi mit beszélünk be magunknak. Az más kérdés, hogy az ember önmagáról mit tart, és más kérdés, hogy mi a tényleges valóság. Amíg nem ismerjük az Isten beszédét, addig az vonatkozik ránk, amit Jézus egyszer így mondott egy fiatalembernek, aki azt mondta, hogy Mester, követlek téged, de egyelőre még hadd várjam meg, hogy a szüleim megöregedjenek, eltemessem őket. Azt mondta Jézus ennek a fiatalembernek, hogy hadd temessék halottak halottaikat, te pedig gyere és kövess engem. Halott az is, akit letesznek a földbe, de halott az is, aki az Isten beszéde nélkül él, tulajdonképp halottak temetnek halottakat. Akihez viszont már eljut az Isten beszéde, már nem csukja be a szemét és a fülét, már az emberben ott van egy olyan minimális kis valami érdeklődés vagy tájékozódás, hogy hát ha Isten van, hát lehetetlen, hogy ne hallanánk a hangját. Hát milyen néma lenne az Isten? Vagy tehetetlen, ott valahol ott van a nem tudom én melyik csillagrendszerben, és ott nézi ezt a véres földi drámát, és némaságba burkolózva ott ül, és nincs egy szava sincs hozzánk. Hát ez lehetetlenség. Melyik szülő az, aki a gyerekével így nem foglalkoznék? Hát hogyha egy szülőtől is elvárható, hogy néha napján szól a gyerekéhez, még a legrosszabb esetben is, hát az Isten viszont állandóan és mindenféle szempontból, és tudja a mi formáltatásunkat, hogy por vagyunk, ahogy mondja másutt a Szentírás, tudja nagyon jól az Isten, hogy mi mennyire tehetetlenek vagyunk, és önmagunk számára lettünk a legnagyobb labirintus, és egy nagy csontmezővel tud bennünket szemléltetni, de az Isten ebben nem nyugszik bele. És a prófétákat is erre tanított, hogy ebben ne nyugodjanak bele. Igenis ez a helyes ezékeli válasz, hogy te tudod, Uram. Ha az életben bármilyen keserűségért vagy süggedésért ne adjuk át rögtön magunkat, nem mondjuk azt, hogy egy emberből nem lesz a kutyából, nem lesz szalonna, nem mondjuk azt, hogy itt már reménytelen, lehetetlen a dolog, itt már meg se kísérelek semmit sem, hanem szólítsuk meg az Istent, hogy Istenem, te tudod, te tudsz még más eszközöket is latba vetni, hogy halott emberekből élő emberek váljanak. Szóval csak ennyit beszélhetek erről a látomásról, mert hogy említettem befejezésről, azért szeretném lekerekíteni az előadást. Ezékiel próféta által az Isten azt üzeni ezzel a látomással, hogy addig kell csak elcsüggednünk, ameddig valakihez nem jut el a prófétai beszéd. De abban a pillanatban, amikor ez sikerül, egy ember érdeklődést mutat, vagy igazán őszintén kezébe veszi a Bibliát, akkor csodák történhetnek. Tehát én azt mondom, hogy ami ott ebben a kis településen történt, hogy egy házaspár hazament, elolvasták, megbeszélték, eljöttek az előadásra, másodszor, harmadszor hazamennek, megint megbeszélik. Itt olyan csoda megy végbe, ami a történelemben nagyon ritkán esik meg sajnos, holott minden nap és mindenkivel megeshetne. És hogy ez így van, a negyedik és az ötödik látomás éppen ezt akarja kifejezni. Isten Ezékielnek azért adta a negyedik látomás, egy nagyon hosszú látomás, hogy megmutassa, hogy a zsidó nép ugyan itt marad a fogságban, 70 éves lesz a fogság, de vissza fognak térni a fogságból, és csodálatosan fog az élet megváltozni. Azért nagyon sokan megváltoznak a nehézségek hatására, egy megtisztult nép fog hazatérni. Hogy mennyire így volt ez, tessenek elolvasni Esdrás könyvét és Nehémiás könyvét, nem annyit jelent ez, hogy bűntelen nép tért volna haza. Nagyon sok probléma volt a hazatéréssel, a letelepedéssel, az újjáépítéssel, szó se róla. De mégis egy más gondolkodású nép, egy Istenre figyelő nép, és az Isten szavának engedelmes nép, hogy amikor hazamentek, a csontmezőknek hogyan szólt ott is az Isten beszéde, talán a legszebb fejezet a Bibliában a Nehémiás 8. fejezet. Ez egy örömteli fejezet, ilyen csodát a földi életben keveset olvashatunk, hogy Jeruzsálemben letelepítették az embereket egy ünnepnapon, és csoportokban magyarázták az Isten beszédét gyereknek, fiatalnak, nőknek, férfiaknak, időseknek, és az emberek, hogy hallották az Isten beszédét, igen sírtak. Most már volt viszonyítási alapuk. Most már látták, hogy milyenné válhatnak. Igen, sírtak az emberek. És Esdrás és a társai bátorították az embereket, hogy ne sírjatok. Menjetek haza, ebédeljetek meg, adjatok ajándékot a többi emberre is nyíljon ki a szemetek, hogy mi jót tehetnétek a többivel, aztán újra gyertek, és folytatjuk tovább a Szentírás felolvasását. Nehémiás könyve 8. fejezete a Bibliának egyik legragyogóbb fejezete, leírja, hogy tömegek hogy értették meg Isten beszédét, tömegek hogyan tudtak magukra találni. Tehát ez, hogy a zsidó nép visszatért, És Ezékielnek látomásokat adott Isten, hogy mekkora hatalmas, nagy nemzeti újjáépítkezés lesz a templom, a főváros, az egész nemzet újjászervezése. De erre mondtam önöknek, hogyha igazi megújulás volt is a nép sorai között, de tökéletesen ez a látomás nem teljesedett be. Vannak olyan biblia kiadások, vagy hát ilyen szemléletes biblia kommentárok, hogy például, csak úgy jelzem nagyon egyszerűen, hogy például lerajzolják, vagy jelzik, hogy tudom én, az Ezékiel méretei szerint egy ekkora nagy épület együttes kellett volna felépíteni Jeruzsálemben, szóval az Aggeus könyvében meglátjuk, hogy ekkora épült. Nem teljesedett be. Az emberek mentek haza, sokan még látták a régi templomot, a salamoni templomot, és ilyen kicsinek vetettek alapot, az emberek sírtak, hogy hát nem olyan lesz, mint az eddigi salamoni hatalmas nagy templom, és Jeruzsálemet nem úgy építik újjá. Nagyon sok minden nem teljesedett be, de ahogy említettem önöknek, a Bibliában meghiúsult proféciák nem léteznek. A bibliai kettős proféciáknak az a természetük, ha nem teljesedett be az Izrael életében, az ókorban, be fog teljesedni a történelem végén, a lelki Izrael életében. Ugye a Bibliában az Izrael szónak több jelentése van. Az első jelentése Jákob új neve, tehát Isten harcosa, ennyit jelent az Izrael szó szerint, hogy Isten harcosa. Ez Jákob pátriárkának az új neve. A második jelentése a test szerinti zsidó nép, akiket hát izraelitáknak vagy Izrael fiainak neveztek. De a Bibliában van az Izrael szónak egy harmadik jelentése is, és erről nem jó elfelejtkezni, mert ha valaki ezt elfelejti, a fél Biblia szétesik előtte, és nem fogja megérteni. Például azt mondja Pál apostol a Galata levél 6. fejezet 17. versében, egy keresztény gyülekezetnek mondja, hogy békesség rajtatok az Istennek Izraelén. Tehát a keresztényeket, az igazi keresztényeket is izraelitáknak nevezi a Biblia jelképes nyelvezete. Tehát mondom, az Izrael vagy izraelita kifejezés három értelmet hordoz a Bibliában. Egyrészt Jákob pátriárka megváltozott neve, másrészt a test szerinti zsidó nép, harmadrészt viszont a lelki hívő nép, a mindenkori lelki nép. És ami nem következett be a testi Izrael életében, az be fog következni a lelki Izrael élettörténetében Jézus második eljövetele előtt, a Biblia szerint egységesülni fog az igazi hívő nép, amely a világnak az utolsó nagy evangélium hirdetést megszólaltatja, ami után a világból mindenkit összegyűjt az a gyógyító víz, ez az ötödik látomás, ami a templomból folyt ki, és mindent elárasztva meggyógyítja az addig beteg helyeket, és úgy megy be a templomból kifolyva a víz a látomás szerint a nagy tengerbe. A nagy tenger nyilván az idők vége, a célba érkezés, Jézus második eljövetele, ég és föld újra összetalálkozása, ami után minden rossz megszűnik, és Jézus elhozza az örök életet. Azt gondolom, hogy ilyen távirati stílusban is elmondva az utolsó látomásokat, talán bizonyos érdeklődéssel jó lenne, hogyha kézbe vennénk ezeket. Természetesen nem csak pozitív dolgokat jövendőlnek meg ezek az utolsó látomások, hanem például a 38. és 39. fejezetben, tehát közvetlenül a 4. látomás előtt találhatók a Bibliában a Gog és Magog proféciák vagy látomások. Ezekre majd az előadás sorozatunk végén szeretnék rátérni. Az erőre kiadott programban is jeleztem, hogy ezekről majd körülbelül áprilisban és májusban fogok beszélni, mert ezek a Gog és Magog proféciák, vagyis a gonoszság erőinek és az Isten népe erőinek a drámai végső konfrontálódása, ez is Ezékiel könyvére, illetve az itt szereplő látomásokra megy vissza. De hogyha már hallgattunk Vas Istvánt, az előadást még egy verssel zárjuk. És ez az a vers, amit a múlt előadáson is talán el lehetett volna mondani, de három versünk volt, már negyedik versnek nem volt helye. A vers azért is hangozhatott volna el két héttel ezelőtt, mert szerzője ugyanaz a Babits Mihály, akinek a verse megszólalt két héttel ezelőtt a Jeremiás téma utolsó versrészeteként, a Holt próféta a hegyen. Babicsnak is van egy nagyon nagy verse, az egyik legnagyobb verse, ami arról szól, hogy ha el akarunk jutni az örök életre, ha el akarunk jutni abba a világba, amelyben nem lesz már gonoszság, nem lesz meggyilkoltatás, nem lesz csontmező, hanem élet lesz, helyreállított élet. Ugye mondtam, hogy a 47. fejezetet viszont látjuk Jelenések könyve 21. és 22. fejezetében, egy az egyben ez a látomás ott is kikerekedik. Tehát, hogyha el akarunk érni az örök életbe, majd megszólal mindjárt Babits verse, akkor nem olyanoknak kell lennünk, mint a bókos szentek állnak a fülkében. Mindannyian tetszettek biztos látni már ilyen szobrokat, félkörívű kis fülkébe belehelyeznek templomokban, más helyeken szobrokat. Én diákkoromban köművesek mellett dolgoztam Győrött, és mi pucoltunk néhány ilyen szobrot, úgyhogy nekem eléggé előttem vannak a képek, hogy az elől nagyon szép a szobor, minden glancos és minden a helyén van, de egy kicsit, ahol a falnak fordul hátuk, csak darabos szikla és durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi, mondja Babits. Kívülről mindenki szent, kívül mindenki szépen mutatja, hogy ő alapjában milyen jó ember, de egy kicsit a szent szobrok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy hát ez nem csak, hogy nem szent, de szinte nem is ember, szinte állati durvaságú és kidolgozatlanságú részek vannak. És ebből kiindulva Babits a Pszichoanalízis Krisztiána című versében, ami most felhangzik, azt fejtegeti, hogy az embernek valódi, igazi, odaszánt és megváltozott embernek kell lenni. Mert csak úgy állíthatja be az ég királya majdan szobros csarnokába az embert, ha az ember tényleg a földi élete során kigyógyul az önzéséből. Megváltozik, teljesen megváltozik, amiért kaptuk is a prófétai szót, hogy csont tetemekből élő emberekké váljunk.
Babits Mihály, Pszichoanalízis Krisztiána. Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos, sziklas, durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen, s félig születlen, hova nem süt a nap, hova nem szépér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatos régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem, tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten. Bár ilyenek lennénk mi. Úgy is csak az Úr lát mindenki szemével, s ha mit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Ó, jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme? Struccmód fúr a percek vak fövenye alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és vakon, az évek szennyével löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője, s íze mindörökre elrontva, mosatlan hull vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró. Szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg!
Kedves hallgatók, ez volt a mai előadás. A képeket majd két hét múlva vetítem le. Témánk Zakariás 8 látomása. Köszönöm a figyelmet!